Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok! Ez a Töri Fakt. A Hihetetlen Történelem Podcast érettségi felkészítő sorozata.
Tündivel,
Andrissal
és Marcival.
Készülj velünk az érettségire. Kezdünk!
Sziasztok!
Sziasztok!
Itt a következő Töri Fakt adás, ahol a felvilágosodás államelméleteiről fogunk beszélni, és az emberi és polgári jogok nyilatkozatáról. Kicsit részletesebben miről is fogunk ma beszélni? Beszélni fogunk arról, hogy a tudományos világ hogyan változott meg a 16.-17. században. Beszélni fogunk a felvilágosodásról, annak a világképéről és az új államelméletekről, valamint arról, hogy ezek hogyan befolyásolták a gondolkodást. Kezdjük akkor a tudományos világgal. Mi változott meg a 16.-17. századra?
Lényegében a 16.-17. századra a felvilágosodás, hogy a nevében is benne van, megváltoztatja nem csak a természettudományos gondolkodásmódját az embereknek, hanem az államelméletben és az államvezetésben addig gondoltakat is. Ez nagyon fontos, hogy ez az adásunk egyfajta ilyen előkészítő adása majd a következő témának, amiben már azt fogjuk megnézni, hogy ez a felvilágosolt gondolkodásmód és államvezetési struktúra hogyan fog megvalósulni az angol száz nagyhatalmak berkein belül. De ha visszatekintünk erre a 16-17. századi tudományos változása, akkor egyértelműen azt láthatjuk, hogy a középkorban elfogadott ismeretek, mint például a geocentrikusság, a geocentrikus világkép, Arisztotelésznek a műve és az azon alapuló fizikai elképzelések átalakulnak, megváltoznak. A korszakban megjelenő új természettudományos elméletek és eredmények végképp háttérbe szorították ugye a skolasztikus világszemléletet. Ugye mit is jelent? Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy a felvilágosodást a kora újkor idejére nem a tekintély elven alapuló bizonyítás marad előtérbe, hanem azt átváltja, megváltja gyakorlatilag egy a fizikai kísérleteken történő bizonyítás alapuló felfogás. De nagyon egyszerű, innentől kezdve bizonyítani kell konkrét kísérletekkel az elméleteinket.
És ez a részben annak volt köszönhető, hogy a technológiai fejlődés arra szintre jutott, hogy már nem tudom, távcsővel is látták a holdat közelebbről, és így pontosabb számításokat tudtak végezni?
Nyilván a tudományos fejlődés hátterében egy technikai fejlődés állt, hiszen ezeket a kísérleteket nem lehetett volna így végrehajtani. Viszont ezt megelőzően azért fontos arról is beszámolnunk, hogy a vallási életben bekövetkezett változások is ehhez hozzájárultak. Tehát maga a reformáció ugye kitágította az emberek gondolkodásmódját, és megkérdőjelezte az addigi tudományt, azaz ugye az egyházat és a papoknak a gondolkodásmódját. Hiszen ugye a középkorban a tudomány központja ugye az egyház volt, ugye a latin írásbeliség, na már most ugye a biblia fordítások révén ugye az emberek el tudták olvasni, ami a Bibliában le volt írva, ez nyilván gondolkodásra sarkalta már őket, illetve az egyház hitelessége is megkérdőjeleződött itt a kora újkor elején. Szóval összességében azt mondanám, hogy maga a reformáció, illetve a technikai fejlődés okozta ezeket a változásokat, és először egy lengyel származású tudósról érdemes említést tennünk, ugye Nikolaus Kopernikuszról van szó, aki 1543-ban műveiben jelentette meg ugye a heliocentrikus világképet és szemléletet, amelynek ugye lényege, hogy a nap áll a világegyetem középpontjában, körülötte a Föld és a többi bolygó egyenletes körmozgást végez, tehát ugye ami a csillagászat egyik legfontosabb alaptézis a napjainkban is. A 17. század elején ugye Kepler a bolygók pályáinak mérésekor megalkotta a csillagászati törvényeket, ugye ezek a bolygók mozgás törvényei, ebből több is van bizonyára fizikából, ezt tanultátok a középiskolába, vagy majd tanulni fogjátok.
Vagy magyarból is akár az ember tragédiában találkozhattatok vele.
Így van. Nagyon fontos, hogy itt még meg kell említenünk ugye Galileo Galilei munkásságát, aki ugye a föld keringéséről, ugye a szabadesés törvényéről, sőt még a hold felszínének leírásáról is tudósította az embereket itt a kora újkorban. Valamint az utolsó jelentősebb gondolkodó itt a tudomány terén, a természettudomány terén, ugye Sir Isaac Newton volt, aki az általános ugye tömegvonzással, azaz a gravitációval magyarázta a bolygók mozgását, illetve a természettudományos világképet további matematikai, illetve fizikai ismeretekkel írta le, mint például a tehetetlenség törvénye, vagy a dinamika alaptörvényei.
Ezeknek az embereknek egyébként valószínűleg az volt a tragédiája, vagy egy jó részüknek, ezeknek a tudósoknak, hogy sokaknak meg kellett tagadniuk a saját elméleteiket, mert az egyház arra kényszerítette őket, hogy hát most vagy döntsetek, hogy mágia halál, vagy pedig megtagadjátok.
Így van, ugye Galilei is egyébként többször visszavonta az egyház nyomására a elméleteit, így van. Tehát ekkor azért még nagyon erős a kora újkorban, főleg itt a 16. században az egyház tekintélye. Ahogy haladunk előre, és ahogy fejlődik a technika, hogy ezeket könnyen már bizonyítani, úgy szorul háttérben ugye egyre inkább ugye az egyháznak a természettudományra gyakorolt nyomása.
Egyébként egy fun fact, hogy csak azért vagyok annyira képben Galileivel, mert Patronra készítettünk róla egy adást, és ebben a korban jelent meg először az, hogy már annyira jó távcsöveket készítettek, hogy lehetett látni a hold felületén a különböző krátereket, és ekkor jelentek meg az első olyan ábrázolások, ahol a holdon krátereket ábrázoltak, tehát lehet találni ilyen korabeli részkarcokat, képeket, ahol már kis kráterek vannak, ami azért érdekes, mert előtte mindig csak egy gömbnek ábrázolták, és nem voltak rajta ilyenek.
Egyébként rohadt sok jó dolog van Galileiről egyébként. Neki is voltak az ilyen durva elméletei, amiket így utólag érdemes megnézni, hogy honnan jöhetett rá azért a 16. 1500-as években olyan megállapításokra, amiket az papírra vetett a bolygók mozgásáról, vagy a föld állásáról, a csillagok elhelyezkedéséről. Ezek nagyon érdekesek.
Igen, ezek tényleg érdekesek, ezek a technikai változások, de hogyan változott meg az emberek világképe?
Ahogyan változott a természettudományról vallott nézeteik az embereknek, úgy változott ugye a világképük is, ugye megváltozott a filozófiai gondolkodásmódjuk, ugye ezt akarja. Ugye a filozófusok a világ megismerésének módszerét kutatták, és a korban két irányzat köré csoportosultak a gondolkodók. Az egyik volt ugye az empirizmus. Az empirizmus lényege tulajdonképpen az, hogy ugye a világot kísérletezéssel és kutatással lehet megismerni, a tapasztalat szerzés segítségével ismerhető meg a legkönnyebben, illetve ezekből a tapasztalatokból levont ugye általános megfigyelésekkel érdemes szemlélni a világot. Az empirizmus mellett ugye a másik fő irányzatot a racionalizmus adta, amelynek jeles képviselője a francia származású ugye René Descartes volt, aki a józanész fontosságát hangsúlyozza, valamint a gondolkodás fontosságát emeli ki, illetve ő hozza be először a fizikai kísérletek szükségességét is a bizonyítás terén. Ugye a közgondolkodás átalakítását, valamint a fennálló társadalmi és politikai berendezkedés megváltoztatását, ugye a felvilágosodás eszmáramlata vallott ezzel párhuzamosan. Ugye a felvilágosodás filozófusai, ugye az emberi ész és értelem fontosságát hangsúlyozzák összefoglalóan, a világ megjavítását tűzik ki legfőbb célul, valamint az új gondolkodásmód először ugye Angliában jelenik meg, ahol a 17. századi politikai események hatására ugye több filozófus is kifejtette nézeteit egy ideálisan működő polgári társadalomról. De már most erről a 17. századi változásról fogunk beszélni a következő adásban, amit részben a felvilágosodás indít meg, de ugyanakkor a felvilágosodás nem csak előzménye az angol polgári forradalomnak és annak eseményeinek, hanem a feltétele is. De erről majd a következő adásban részletesebben. A felvilágosodás a következő, tehát a 18. században, ugye elsősorban francia területeken kapott lángra, majd átterjedt a német és közép-európai térségekre is, tehát egyértelműen azt láthatjuk, és ki is mondhatjuk, összefoglalóan, ha térben és időben el akarjuk helyezni a felvilágosodást, mint eszmáramlatot, nyilván ezt azért egy picit nehezebb, de azt mondhatjuk 16. századra tehetjük időben, térben pedig egyértelműen Nyugat-Európára, Angliához, és úgy terjedt szépen tovább 17-18. Században Nyugat-Európa többi államára, majd pedig Közép-Európára és Kelet-Közép-Európára a 19. századig bezárólag.
És arról mit lehet mondani, hogy ezt a felvilágosodást, amennyire jól emlékszem, nagyon sokan a francia forradalomhoz kötik, hogy itt van valós összefüggés, vagy ezt nem lehet ennyire exakt módon összekötni?
Hát ha nagyon szeretnénk kötni valamihez, én egyértelműen inkább az angol polgári forradalomhoz kötném, illetve egészen pontosan a polgári forradalom eredményéhez, ugye az alkotmányos királyság megteremtéséhez, bár az már ugye átnyúlik azért a 17. századba, de én oda kötném. Maga ugye a francia forradalom is jó példa a felvilágosodás, illetve a felvilágosult gondolkodásmódnak a terjesztésére, bár az ott azért egy sokkal erőszakosabb megnyilvánulása a felvilágosodásnak. Nagyon fontos, hogy a felvilágosodás nem csak a természettudományban, vagy a filozófiában, tehát a gondolkodásmódban hatott, hanem ezekkel párhuzamosan ugye az államelméletet is befolyásolta. Tehát ugye mit is jelent ez? Ugye az emberek viszonyát az államhoz, illetve egy ideális állam elképzelését vázolja fel a felvilágosodás eszmáramlata. Ugye a felvilágosodás elveti a születési előjogokat és a jogi egyenlőséget hirdet. Tehát ez azt jelenti, hogy a társadalomban betöltött, vagy épp az államban betöltött szerepünket nem a születési előjogaink kell, hogy meghatározzák. A felekezetek közötti megbékélést, a vallási tülem kialakítását sürgették, ugye elutasították a vallási fanatizmust, ugye a babonás képzeteket, ugye ebben is a józan ész elsődlegességét látjuk. Ugye a felvilágosodás filozófusai közül sokan ugye elvetették a keresztény teológia fő tanítását is, és ugye az egyházak világi befolyását bírálják. Ugye a hitbéli meggyőződésüket, ugye ez a deizmus eszmei áramlata formálta. Ugye mi is ez a deizmus? Ugye a deizmus szerint ugye az Isten által megalkotott világ ugye tudományosan leírható törvényekkel rendelkezik, és ugye Isten a mindennapi életben már nem avatkozik be. Tehát Isten megteremtette a földet, megteremtette az életet, viszont annak működésébe és a világon történő tudományos folyamatokba már nincs beleszólása. Nagyon érdekes, ha ezt a deista ideológiát vizsgáljuk, akkor egyértelműen láthatunk benne egy arany középutat. Tehát így kiegyezik a vallással, viszont azért már mégis utat tör ugye a tudomány hangsúlyozása felé. Ebben is azért még az egyháznak a fontosságát érzékelhetjük az állami életben. Ugye a deistákat azért sokan vádolják azzal, hogy ugye ateisták lennének. Már alapvetően ez a két fogalom nem keverendő, tehát a deisták nem ateisták, tehát nem Isten tagadók. Nagyon kevés filozófus jut el a felvilágosodás berkein belül az ateizmus gondolatához, hiszen azzal alapvetően a kereszténység alapkövét rendítenék, vagy kérdőjeleznék meg. A francia felvilágosodás azért érdemes elválasztani egyébként a brit-angol felvilágosodástól. Ugye a francia felvilágosodást a 18. század első felére tesszük, legfőképpen ugye a hagyományos értékrend elleni támadást, illetve a kritikai szellemiséget támadja. Tehát ugye ilyen szempontból valóban maga a francia forradalom is nyilván a felvilágosodás hulláma, viszont ha nagyon nevén akarjuk nevezni, akkor inkább talán a második hulláma. Tehát azért különbözik mondjuk a brittől, mert a brit inkább az elméleti szinten mozog, addig a francia felvilágosodás már kimegy az utcára, és sokkal nagyobb polgári megmozdulást eredményez Párizsban, vagy hát egész Franciaországban majd a 18. századra.
Habár ugye Franciaországgal kapcsolatban mindenki azt mondja, vagy hát a rossz nyelvek azt mondják, hogy ott, hogyha bármi para van, a legkisebb fűszálat is valaki keresztbe tette, akkor mindenki utcára megy, és felgyújtanak mindent.
Igen, azért a franciák szeretnek lázadozni, de egyébként ez a magyarokra is ilyen szempontból elmondható. Tehát ezt mi is örököltük, ezt a fajta magatartásmódot. De valóban egyébként a nagy francia forradalom rengeteg mindent megváltoztatott a történelembe, szinte mindegyik az élet minden területére kihatott.
De erről, mint számomra most kiderült, nem fogunk beszélni egy külön tételben, ugyanis nem tartalmazza ez a tétel sor a francia forradalmat, amin teljesen meglepődtem.
Nem, így van, a francia forradalom kikerült az érettségre, sőt, amikor már én érettségiztem 2016-ban, akkor se volt már benne, se közép, se emelt szinten.
Wow. Pedig azt gondoltam volna, hogy azért ez egy elég meghatározó esemény ahhoz, hogy szóba kerüljön.
Ha a diák szemmel nézem, biztos örülnek nekem, mert a francia forradalom középiskolában sem egyszerű, de egyébként valamennyire megtartják inkább az utóhatását, emelik be az érettségibe, aminek azért így félig örülök is, hiszen az fontos sok minden megértésében, akár már csak a napóleoni Franciaország megértése miatt is fontos, a fontosak a forradalmi előzmények. De Magyarországra is kiadt a francia forradalom. Lásd például Martinovics Ignác féle jakobinus összeesküvés.
Hát ezt sajnálattal hallom, mert ugye most volt idén a Napóleon film, úgyhogy nem fogunk tudni beszélni az adásban arról, hogy Napóleon vajon ágyúzte a piramisokat, vagy sem.
Így van.
És kérdésként merül fel bennem, hogy azzal kapcsolatban mit lehet mondani, hogy Nyugat-Európában ez megtörténik, és Kelet-Európában, vagy Kelet-Közép-Európában nincs meg ez a felvilágosodás, vagy egy sokkal elhúzódóbb, később jelentkező folyamat. Ennek mi lehet az oka?
Főleg társadalmi okai vannak. Ugye erről már pár adással ezelőtt beszéltünk, hogy ugye társadalmilag azért eléggé különbözik már Nyugat-Európa, Közép-Kelet-Európát, akkor használjuk ezt a fogalmat erre a térségre. Ugye mit is értünk Közép-Kelet-Európa alatt? Hát többek között ugye ide értjük Magyarországot is, de maga ennek a hátterében, hogy miért csak a 19. században ér el ide, és akkor is már nyilván nem ugyanolyan mértékben a felvilágosodás, annak főleg társadalmi okai vannak. Tehát a felvilágosodás a polgárság köreiben hódít, ott van térhódítása, na már most az Közép-Kelet-Európában nincs. Vagy ha van, akkor is ugye nagyon-nagyon szűk rétegben van jelen. Visszakanyarodva a francia felvilágosodáshoz, itt ki kell emelni ugye Voltaire munkásságát, aki ugye elég erősen támadja a katolikus egyházat, és bírálja a dogmákat, illetve az általa vélt képmutatását is az egyháznak. A felvilágosodott gondolkodók ugye a tudatlanságot tekintették a bajok fő forrásának, ezért ugye a század közepén ugye kísérleteket tettek az új gondolatok és ismeretek összegzésére, és ekkor alkotják meg egyébként többen, tehát ez több szerző műve, mint ugye egy 30 kötetes műről beszélünk. Ez ugye a nagy enciklopédia, aminek ugye szócikkeit közel ugye másfél száz szerző fogalmazza meg, és ebben valóban a felvilágosodás alapdogmái, tehát a józanész fontossága, a kísérletezésen történő tudományos gondolkodásmód alapjai jelennek meg.
Hát ez akkor egy gyakorlatilag egy korabeli Wikipédia volt, ami csak a legmagasabb szintekre jutott el, gondolom, tehát a polgári, társadalmi rétegben ezt lehetett olvasni, és nekik ez sokat is jelentett.
Így van, lényegében maga nagy enciklopédia foglalja össze ennek az egész eszmáramlatnak a lényegét. Tehát ugye talán ez a világtörténelem egyik legjelentősebb gondolkodásmódban bekövetkezett változása, változási hulláma gyakorlatilag maga a felvilágosodás, ami olyan mélyen beivódik innentől kezdve a társadalomba, hogy az addig nem csak a tekintélyen alapuló gondolkodásmódot rombolja szét, hanem a tekintélyen alapuló államvezetést is megtöri. Először Angliában, majd pedig a 18. század második felében ugye Franciaországban teszi ezt meg.
És akkor nézzük is meg, hogy ez, ahogy mondtad is, milyen politikai változásokat hozott.
Így van, tehát a kora újkorban az államelméletben is változások fognak bekövetkezni a felvilágosodás által. Ugye eddig mi terjedt el? Ugye a középkor óta egyértelműen ugye a vérségi alapon lévő ugye királyságok és uralkodók hatalmáról tudósítunk, amelyeket ugye a kora újkorban főleg a franciák ugye abszolutisztikus hatalomként testesítenek meg Európában. Ugye ezt hívjuk abszolútizmusnak, amikor is ugye az uralkodónak abszolút egyeduralma van az állami életben. Ugye ebben, mint mondtam, ugye a franciák élén járnak, ugye eszük a napkirályok századának, gondoljunk itt 14. Lajosra, vagy éppen ugye az orosz cári rendszer megteremtőjére, első Péter cárra, de az angolok is ugye sok-sok évig több király alatt abszolútisztikusan irányítják Angliát, első Jakab, vagy épp az ő fia, első Károly, de erről majd egy kicsit később. Maga a felvilágosodás ezt az abszolútisztikus hatalmat fogja megdönteni, tehát az abszolútisztikus kormányzati rendszert bontja meg, sejte a hatalmi ágok szétválasztására és az alkotmányos berendezkedés kialakítására helyezi a hangsúlyt. Ugye a korszak gondolkodói egy ideálisan működő állam kereteinek a felvázolását próbálják megvalósítani. Nyilván ez nem volt kis feladat, hogy ezt kidolgozzák. Hogyan is teszik ezt meg? Ugye az alapkérdések mellett, ami ugye mi a hatalom eredete, és ennek a hatalomnak milyen korlátai voltak, tisztázni kellett ugye az emberek természetes jogait. Mik ezek a természetes jogok? Kiket illetnek meg ezek a természetes jogok? Milyen érvényűek ezek a jogok? Összefoglalóan azt mondhatjuk, hogy ugye ezek örökérvényű természetes jogok, azaz mit jelent, hogy minden embert ezek a jogok egyformán születésüknél fogva megilletnek, tehát a természetből származnak. Ugye mik ezek? Élethez való jog, ugye ez az alapvető szólásszabadságnak a joga, véleménynyilvánítás szabadságának a joga, ez mind-mind ugye a felvilágosodásnak a terméke. Ugye a politikai hatalom kialakítását ugye egy társadalmi szerződéshez kötötték, amely ugye a természeti állapotnak vetett véget, tehát ennek az abszolútisztikus hatalomnak, tehát hogy az államnak ki kell egyeznie a társadalommal annak érdekében, hogy egy jól működő, modern államot tudjon megteremteni. És akkor kanyarodjunk vissza itt most az alapvető természetes jogokról a megfelelő állam működéséhez. Ugye a megfelelő állam működése egy szintén egy francia gondolkodóhoz kapcsolódik, ugye Montesquieu elméletéhez. Ugye Montesquieu mondja ki a hatalmi ágak szétválasztásának szükségességét. Ugye ez nagyon-nagyon fontos, hogy mi ez a három hatalmi ág. Erről majd részletesebben ugye Angliánál fogunk beszélni, hiszen Anglia lesz az szlóvivős hajója ennek a Montesquieu-i elméletnek. Három hatalmi ágat különítünk el. Van egy törvényhozói hatalom, általában parlament vagy országgyűlés, épp hogy az adott országban hívják. A végrehajtó hatalom, ami ugye maga a kormány, illetve a független bírói hatalom, amelynek függetlennek kell lennie mindentől és mindenkitől. Ugye nagyon fontos, hogy a törvényhozó hatalom minden esetben ellenőrzi a végrehajtó hatalom munkáját, míg a végrehajtó hatalom pedig felelős a törvényhozó hatalomnak. Ugye ez egy modern, demokratikus állam képe. Ugye maga ez a Montesquieu elmélet gyakorlatilag megteremti a modern demokráciát, pontosabban annak alapjait, hogy többek között hazánk is és minden mai 21. századi modern állam ugye így működik. Ugye Montesquieu politikai képviseletet ugye a választott képviselők útján képzeli el, ugye ezt közvetett demokráciának nevezzük. Ez nagyon fontos, hogy ugye az emberek választott képviselők útján szólhatnak bele az állam életébe, tehát ahogy mi például ugye 4 évente, ugye nem csak ugye miniszterelnököt, hanem ugye képviselőket is választunk éppen a parlamentbe. Ugye a korszak filozófusainak többség ugye lelkesedett a kialakuló polgári társadalomért, ugye Rousseau hevesen bírálja ezt az új civilizációt, ugye a születési jogok helyett a polgári társadalomnak fő mércének a vagyont fogja helyezni Rousseau, amely ugye eltorzítja az egyén személyiségét is. Erkölcseit, de hogy ő már gyakorlatilag egyfajta cenzushoz köti a választást. Ugye mit jelent a cenzus? Ugye a cenzus lényegében azt takarja, hogy egy bizonyos szinthez köti a választó jogot. Lehet ez mondjuk vagyoni cenzus, tehát hogy mondjuk kinek épp mennyi pénze van. Lehet műveltségi cenzus is például, hogy mondjuk kinek milyen iskolai végzettsége van, és annak megfelelően részesülhet a választójogból. Ugye most ilyen nálunk ugye nincsen, legalábbis hát a modern demokráciák döntő többségében nem cenzusos a választójog, tehát hogy mindenki mehet szavazni nyilván mondjuk az adott ország törvényes keretein belül, tehát hogy x éves legyen, és a többi, és a többi.
És itt reálisan felmerült az egyébként, hogy ne ilyen vagyoni és társadalmi szinthez kössék az, hogy ki szavazhat, nők is szavazhassanak, vagy ez ilyen szintig nem jutott el ez a gondolkozás?
Nem, azért, tehát mondjuk a nők bevonására még nem, illetve tehát, hogy a például magának a vagyoni cenzusnak a megvalósítása aztán azért is volt szükséges, hiszen a társadalom döntő része amúgy is vagyonnal rendelkezett, és ők szóltak bele amúgy is a politikába, tehát nyilván mondjuk a jobbágyok, vagy épp a mezőgazdasági munkások ezt nem tették meg, hiszen ez nekik még ekkor nem is volt érdekes. Az majd egy következő hullám lesz, ugye ezek az úgynevezett munkás mozgalmak, amik már megtörik ezt a cenzúrsos választást. Ugye Rousseauhoz kötődik még ugye a népfelség, vagy a népszuverenitás elmélete. Ez szintén nagyon fontos alapja a mai modern demokráciáknak. Ugye a népszuverenitás lényege, ugye a hatalom a népé. Ugye az állam hatalma a néptől származik, a nép ruházza föl az államot ezzel a hatalommal, és nagyon fontos, hogyha az adott hatalom visszaél mondjuk a ráruházott hatalommal és eszközökkel, akkor a nép megfoszthatja ettől a hatalomtól. Ez is jelentős változás a középkorhoz képest, hogy az adott uralkodó, aki addig gyakorlatilag abszolútisztikus uralkodóként bármit és bárhogyan megtehetett, most már megfosztható a hatalmától, ha nem úgy jár el, ahogy mondjuk az meg van fogalmazva a felvilágosult eszmék szerint.
De azért látjuk, hogyha körbenézünk ma is a világban, hogy nagyon sok ország küzd azzal, hogy mondjuk a hatalmi ágakat megfelelően szétválassza.
Így van, egyébként érdekes, hogy maga Rousseau is feleslegesnek tartotta a hatalmi ágak szétválasztását egyébként, hiszen ugye az általános akarat a szabadság kifejeződését hangsúlyozta, ami ugye a közjót szolgálja. Tehát, hogy úgy gondolja, vagy úgy gondolta, hogy ha itt mindenkinek biztosítjuk a beleszólást, akkor az nem a közjót fogja szolgálni, hanem anarchiát fog előidézni.
Mert hogy úgy gondolta, hogy a kevés kiválasztott ember majd jobban tudja, hogy mire van szüksége a sok... Igen.
Így van, hiszen a közvetlen demokrácia lényege az, hogy mindenki köteles elfogadni gyakorlatilag ugye a többségi döntéseknek minősülő úgynevezett általános akaratot. De nyilván ez filozófiai kérdéseket vet fel, hogy akkor mi is az az általános akarat, meg mit tartunk többségnek. Tehát itt azért nyilván a népnek, a nép alatt a 16.-17. században nem a teljes népességet értjük. Ez egy picit megtévesztő lett. Tehát itt a népként ugye a vagyonos polgári réteget értjük, nem a munkást például Nyugat-Európában, vagy Közép-Kelet-Európában, nem a jobbágy társadalmi réteget.
Beszéltünk már a tudományról, beszéltünk már az államelméletről, és akkor most beszéljünk egy kicsit a kultúráról.
Így van, hiszen nyilván ezeknek kulturális vetülete is van. A felvilágosodás eszmélysége elég gyorsan eljutott ugye a társadalom művelt rétegeihez, ugye a polgársághoz, és kialakította a lényegében ezt a modern polgári gondolkodást, és azon belül is inkább annak az alapjait. Ugye fontossá vált a könyvek beszerzése, ugye ezért mindenhol úgynevezett olvasókörök fognak alakulni, ugye a legújabb gondolatokat a klubtagok ugye meg is vitatják, tehát egyfajta ilyen kis vitakörök fognak alakulni, kerekasztal beszélgetések, ilyen mai kifejezéssel élve. Ugye a nagyvárosokban az akadémiák, ugye a helyi értelmiség találkozó helyeivé válnak, míg ugye a nagyobb városokban, központoknál pedig ugye állami akadémiák alakulnak meg. Ugye Royal Society Angliában 1660-ban például az egyes résztudományok fejlesztésére vállalkozik, és majd ezek az állami akadémiák ezekre a résztudományokra fognak szakosodni. Tehát az akadémiai világ és az általa kitermelt, ugye modern, gondolkodó polgári réteg ekkor kezd kialakulni.
És még csak egy fun fact, hogy a Royal Society egyik vezető vagy alapító tagjáról, vagy neki az elméletéről csináltunk egy rövid adást a Patreonra, és ő például azt gondolta, hogy az angyalok segítségével egy léghajóval el lehet jutni a Holdra, és ez csak egy jó képet mutat szerintem arról, hogy akkoriban hogyan nézett ki a tudományos élet, hogy ilyen emberek, akik ilyen elméletekkel rendelkeztek, ők alapították meg az első ilyen nagy akadémiákat, de hát nyilván azóta eltelt több száz év, és nyilván a tudományos élet is sokat fejlődött.
Így van, tehát azért itt nem arról van szó, hogy rögtön eldobták ezt, ugye ezt az egyházi ráhatást, hanem azért még érzékelhető az egyháznak a jelenléte, akár az akadémiai körökben is. Egyébként pont most láttam a héten a Semmelweis fiát, és például abban is a bécsi klinikai igazgatójának utána is néztem, hogy azzal magyarázta ezt az úgynevezett gyermekágyiláznak a terjedését, hogy a bolygók állása például nem megfelelő, hiszen többen halnak meg teli holdkor, mint új holdnál. Tehát, és itt azért már a 19. század közepénről beszélgetünk.
Tehát végzett egy kutatást arról, hogy teli holdkor hány...
Én hát megnézte a halálozási rátát, hogy hány nő halt meg új holdkor, meg teli holdkor, meg hát mikor, hogyan, és akkor ezt az adatot szűrte ki belőle, és ebből ezt a következtetést vonta le.
Elképesztő. És akkor még azt nézzük meg, hogy a gazdasági életre milyen változással hatott a felvilágosodás.
Ugye a korszak gondolkodói nem csak ugye társadalom filozófiailag vagy államelméleti szinten mozogtak, hanem ugye a gazdasági életben is ugye változásokat hoztak, abban is ugye új gondolkodásmód jelenik meg. Ugye ez az úgynevezett szabad verseny elméletének a kidolgozása. Ugye ez szerint ugye a gazdasági fejlődést ugye az államnak semmilyen szabállyal nem kell befolyásolnia. Ugye az állam feladata a tulajdon, valamint a vállalkozások működési kereteinek a biztosítása, viszont a versenybe nem kell és nem is szabad beleszólnia az államnak. Ugye a szabad verseny elméletét fejti ki, ugye szintén egy skót gazdaságfilozófus, ugye Adam Smith, aki az úgynevezett láthatatlan kéz elméletét dolgozza ki és hangsúlyozza. Meglátása szerint ugye a gazdaságot, ezek a szabadpiaci keretek egyértelműen szolgálják, annak a fejlődését támogatják, hiszen alapvetően itt is ugye a közjó kérdése a legfontosabb. Ugye a piac egy fajta önszabályozó elv szerint működik, tehát alakítja magát, ha a kereslet és a kínálat is úgy akarja. Az államnak nem szükséges abba beavatkoznia. Azaz, ugye az államot háttérbe kell szorítani a gazdasági életben.
És így Adam Smith-et lehet nevezni a kapitalizmus egyik ilyen kezdeti alakjának?
Így van egyértelműen, tehát ez a kapitalista politikának, hát nem is az alapja, hiszen az már a nagyföldrajzi felfedezésekkel elindult, viszont annak megerősítője elméleti síkon. Tehát például a kommunizmusban Adam Smithnek a gondolkodásmódja nem éppen volt a legnépszerűbb.
Köszönjük, Marci! Szerintem tök sok mindenről beszéltünk ebben az adásban. Mire tudnak készülni a diákok? Mire lehet számítani az érettségén?
Mielőtt válaszolnék erre a kérdésre, én azt tanácsolnám, hogy miután meghallgattátok ezt az adást, akkor ezt érdemes akár papírra is vetni, tehát itt nagyon sok téren következett be változás, tehát nyugodtan csoportosítsátok a tudományos életben bekövetkezett változást, a természettudományi berkeken belül bekövetkezett változásokat, az államelméletet, a gondolkodásmódot, a kultúrát, vagy éppen a gazdasági változásokat, és ezek után érdemes feladatokat csinálni. Itt bizonyára vagy ábraelemzés lesz, ami inkább a gazdasági változásokhoz fog kötődni, bár erre nagyon-nagyon kevés esélyt látok, eddig egyszer se találkoztam a felvilágosodás témáján belül gazdasági feladatokkal. Inkább itt a gondolkodásmódra és az államelméletre helyezik a hangsúlyt, hiszen a következő érettségi témakör is erre fog ráépülni, illetve miután kimarad a francia forradalom, így megpróbálják ezzel helyettesíteni, hogy a felvilágosodásnak az államelméletét hangsúlyozzák. Tehát mindenféleképpen szöveges forrás nézetek, illetve nyugodtan meg lehet nézni ezt a Montesquieu-féle hatalmi ágak szétválasztását, hiszen arról is be lehet tenni egy ábrát például, ahol a három hatalmi ágat tüntetik föl, illetve azok kapcsolatát.
Köszönjük szépen, és nektek is, kedves hallgatók, hogy meghallgattátok ezt az adást. Találkozunk a következő Törifaktban. Addig is vigyázzatok magatokra. Sziasztok!
Sziasztok!
Kövesd a Történelem Érettségi Instagram oldalunkat is, ahol további hasznos anyagokat, vázlatokat, fogalomgyűjteményeket és érdekességeket találsz a felkészüléshez.
Ha pedig szívesen hallgatnál érdekes történelmi sztorikat, kövesd a Hihetetlen Történelem Podcast csatornát is.
Ez a műsor a Béton Közösség tagja.